Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A brüsszeli hét mai műsorában szó lesz a múlt heti brüsszeli uniós csúcsértekezletről, a vezető posztokról és a 2050-es klímavállalásról szóló egyesség elmaradásáról, illetve arról is, hogy az Európai Bíróság szerint sértette az uniós jogot a lengyel legfelsőbb bírósági törvény. Tartsanak velünk!
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
Köszöntöm a vonalban a Brux Info főszerkesztőjét, Gyévai Zoltán, szervusz!
Szervusz!
A múlt héten Brüsszelben tartották csütörtökön és pénteken az uniós vezetők a csúcsértekezletüket. Az állam és kormányfők nem tudtak egyetlen egy csúcsjelöltet sem támogatni, ugyanakkor sajtóhírek szerint ez mégsem jelenti azt, hogy Manfred Webernek le kellene mondania álmairól, arról, hogy ő legyen az Európai Bizottság új vezetője Jean-Claude Juncker után. Így néhány nappal az uniós csúcs után milyen esélyei maradtak Webernek?
Én úgy gondolom, hogy ahogy telik múlik az idő, Weber esélyei valószínűleg halványulnak, de érdekes, hogy ezt fordítva is meg lehet fogalmazni, tulajdonképpen úgy, mint azt a dilemmát, hogy a pohár félig tele van, vagy pedig félig üres, ugyanis már az is meglepetésnek számít azért szerintem, hogy Weber esélyei még mindig nincsenek teljesen lejátva. Tehát ha azt lehet mondani, lehet úgy megfogni a kérdést, hogy ahogy egyébként Emmanuel Macron francia elnök, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megfogalmazta a csúcsot követően, vagy értelmezte a csúcson történteket, miszerint a csúcsjelölti rendszer így Weberrel együtt szerintük a hamvába volt. Mások ugyanakkor azt mondják, több más miniszterelnök is, köztük Mark Rutte, a holland miniszterelnök is azt mondta, hogy azt olvasta ki ebből a vitából, hogy tulajdonképpen még minden opció az asztalon van, így még az is adott esetben, hogy a csúcsjelöltek közül fognak választani valakit. Hogyha a csúcsjelöltekről beszélünk, akkor általában azért Weber számít tulajdonképpen az első számú esélyesnek. Én ezzel együtt úgy, ha a saját véleményemre hagyatkozva, ezzel együtt úgy gondolom, hogy ha tennek múlnak a napok, és Weber mögött nem áll össze, és ha nem áll össze hét végéig egy parlamenti többség, egy támogató többség, akkor szinte bizonyos, hogy Manfred Weber esélye minimálisra csökkenek arra, hogy ő legyen Juncker utódja, és az Európai Néppártnak, ha azt akarja, hogy a bizottsági elnököt tőlük választák, az ő soraiból választák meg, akkor alternatív erőt után kell néznie.
Egyes sajtóírek azonban arról szólnak, hogy az Európai Néppártban sokan megmakacsolták magukat, és mindenképpen kitartanának Weber mellett. Mekkora lehet ez a kör? És mennyire számíthat Angela Merkel véleménye?
Ha azt nézzük, ugye, hogy a nyilatkozatok szintjén, akkor az Európai Néppárt, amelyen belül most 8 állam is kormányfő van, tehát a tagja az Európai Néppártnak, ugye azt leszámítva itt a magyar miniszterelnöket nem csak azért, mert ő nem támogatja Manfred Webert, de ugye a Fidesz tagságát felfüggesztették az Európai Néppártban, ő nem vett részt az Európai Néppártnak az EU csúcsot megelőző magas szintű találkozóján, ott a 7 állam is kormányfő és nevét adta egy olyan néppárti nyilatkozathoz, ez még a múlt csütörtöki állapot, hangsúlyozom, amelyik teljes merszélességgel kiállt Manfred Weber mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy a felszínen nyilvánvalóan még mindenki megpróbálja az eredeti forgatókönyvet képviselni, hiszen hogyha lemondanának róla, akkor ezzel megnyílna az út mások előtt. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy nem kezdődött volna el, vagy javában nem folyna a puhatolózás a háttérben egy olyan névlistáról, névsorról, amely mindenki számára elfogadható, hiszen a lényeg az, és ez nagyon fontos, hogy a Donald Tusk, az Európai Tanácsnak az elnöke folytatja a konzultációkat, annak van esélye, és ez így bevallottan arra, hogy az Európai Bizottság következő elnöke legyen, aki képes megszerezni a minősített többséget, tehát nagyjából kétharmados többséget az állam és kormányfő között, az EU-28-ak állam és kormányfői között, illetve ezzel egyidejűleg az Európai Parlamentnek az abszolút többségét, ami azt jelenti, hogy 50% plusz egyet, hiszen az Európai Parlament fog majd szavazni az Európai Tanácsnak a jelöltjéről. Ha nincs meg az a kettős többség, akkor a jelölt is elbukott.
Előtérbe kerülhet-e Michel Barnier, akit egyébként a Fidesz is szívesen látna ezen a poszton, illetve szóba jött a neve annak idején 5 évvel ezelőtt is, amikor végül Jean-Claude Juncker kapta meg ezt a pozíciót.
Igen, Barnier ugye Jolly Jokernek számít. Ez időtájt azért még mindig az EU Brexit főtárgyalója, bár nyilvánvalóan ez nem akadályozhatja meg abban, hogyha van egy egységes akarat, akkor őt emeljék majd pajzsra, akár Manfred Weber helyett is. Úgy gondolom, hogy bármilyen esélyei azzal nőnek akkor, hogyha a csúcsjelölti rendszer, mint olyan, ebben a formában megbukik. A nagy kérdés itt az valóban, hogy Manfred Webernek a esélyeinek a kigolyózása vagy megtorpedózása egyet jelente a csúcsjelölti rendszernek ilyen szempontból a bukásával is, legalábbis a mostani jelölési rendszerben. Én úgy gondolom, hogy a kettő össze van kötve egymással, és ennek az esélyei nőnek is. Ebben az esetben valóban Michel Barnier lehet az egyik, de nem a kizárólagos jelölt, akit az Európai Bizottság elnöki posztjára jelölhetnek, de azért ez nem olyan egyszerű dolog, ugyanis többféle egyensúlyt kell megtalálni a jelölés során, ugye erre is hűlt a figyelmet a NATO-sz. Tehát egyszer nyilvánvalóan figyelembe kell venni az európai parlamenti választások eredményét, ami azt jelenti, hogy az Európai Néppárt nyerte a választásokat, de nyilvánvalóan lépés előnyben kell legyenek másokkal szemben. De az is számíthat, hogy az Európai Parlament kiképes egy többséget maga mögött tudni. Aztán ugye van egy olyan szempont is, hogy a nemek közötti egyensúly, ugye Donald Tusk jelezte azt, hogy ő azt szeretné, hogyha a négy megüresedő uniós csúcsposzt közül legalább kettőt nő töltene be, hogyha meglátjuk majd ezt is, és akkor nagyon fontos még itt is az is, hogy lehet, hogy valami földrajzi egyensúly is érvényesüljön, tehát ne csak mondjuk Nyugat-Európából töltsé be ezt a posztot, így ilyen értelemben egy közép- és kelet-európai jelöltnek is lehetnek esélyei. Aztán még meglátjuk, hogy ugye, hogy például ugye is számít majd, hogy milyen pártoknak a jelöltjei kerülnek előtérbe, és ilyen értelemben a korábban a szocialisták és a néppártiak, a konzervatívok között dőltek el a csúcsposztok, akkor most bejelentkeztek a liberálisok is, akik nagyon jól szerepeltek az európai választásokon. Elmondtam mindezt a 4-5 szempontot, ezeknek nincs timmelniük kellene ahhoz, hogy az Európai Unió már vasárnap egy olyan fontos döntést hozzon, amivel sikerült tulajdonképpen az egész bizottsági elnöki jelölési folyamatot befejezni, illetve ugye a többi fontos uniós csúcsposztról, az Európai Tanácsi elnöki posztról, a bizottság külpolitikai és biztonságpolitikai főképviselőről, adott esetben még az Európai Központi Bank elnökéről is most egy csomagban dönteni.
Ez tehát egy bonyolult mátrix. Ennek a része az, hogy valakik még az utolsó pillanatig titokban tartják, vagy legalábbis ők belső körökben híresztelik, terjesztik, hogy kik lehetnek az általuk preferált jelöltek?
Gondolom, hogy amikor most beszélünk, akkor azért már ebben az időben már nagyjából a neveknek már ismertnek kell lenniük, azoknak a neveknek, akiknek vannak ilyen ambícióik, és akiknek van esélyük arra, hogy valamelyik csúcsposztot betöltsék. Tehát valószínűleg a nagy meglepetés már nem jelentkezhet. Ennek ellenére volt már rá precedens, és ezt egyébként nagyon jól tudnak falazni ilyen szinten, ugye az állam és kormányfők is. Például, ugye, amikor José Manuel Barrosót annak idején elővarázsolták a cilinderből szó szerint, ugye akkor portugál miniszterelnök volt, és az égvilágon senkinek utolsó pillanatig eszébe sem jutott, hogy ő lehet az Európai Bizottsági elnök, nyilvánvalóan néhány személy kivételével, aki tudott róla, de akkor egészen más nevet futottak akkoriban még. És utána kiderült, hogy azt a nevet például akkoriban Guy Verhofstadt volt a belga miniszterelnök, és ő szeretett volna a bizottsági elnök lenni, de a britek számára elfogadhatatlan volt, tehát miután azok a nevek kiautották egymást, vagy egyes nagy tagállamok számára elfogadhatatlanak voltak, akkor még hangsúlyozom, egyhangú döntésre választották meg. Így kellett találni egy megoldást, és ez volt akkor José Manuel Barroso. Tehát azt sem zárom ki, hogy nyilvánvalóan valahol ott van az a személy talomba, aki esetleg úgy tud majd belépni, mint egyfajta alternatíva, mindenki számára elfogadható alternatíva, legkisebb rossz. Azért egy dolgot azért nagyon fontos látni a folyamatban. Függetlenül attól szerintem, ez egy nagy kérdés egyébként, hogy a csúcserőlt, valamelyik csúcserőlt fog-e befutni végre a bizottság elnöki posztra vagy sem, nagyon könnyen előfordulhat az, hogy először lesz olyan Európai Bizottság élen olyan politikus, aki korábban nem volt miniszterelnök vagy államfő. Eddig az Európai Tanács, az állam és kormányfők testülete mindig maguk közül választott ki valakit. Most szerintem, hogy a jelölteket elnézve, elég nagy esély van arra, hogy egy tulajdonképpen ilyen magas posztot, csúcsposztot még nem viselő politikus kerülhet az Európai Bizottság élére.
A múlt heti brüsszeli csúcson nem született megállapodás az állam és kormányfők között a 2050-es széndioxid semlegességi célkitűzésről, több állam köztük Magyarország is vétózott. Mi lehet ennek az ügynek a folytatása?
Hát a folytatása az elég bizonyosnak tűnik, ugye 24 ország kész bevállalni azt a célt, ugye Európai Unió szinten, hogy 2050-re az Európai Unió klímasemleges legyen, ugye ez egy kicsit elmagyarázlandó, hogy mit értünk ez alatt, tehát nyilvánvalóan zéró kibocsátás sosem lesz, de amennyit kibocsátanak ezek az országok és az Európai Unió, ugyanolyan intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy ezt el is nyerjék ezeket. Különböző intézkedéseket egyébként például erdőtelepítéssel, fatelepítési programmal, és nem csak egy-két feljére gondolok. Tehát ez a lényeg az egésznek. Az más kérdés, hogy a nemzetközi folyamatok valóban úgy haladnak, és az Európai Unió legalábbis számos tagállamát, a saját közvéleménye és az európai választásoknak volt egy ilyen üzenete is, egyre inkább abban az irányba nyomja, hogy felelősen gondolkodjon a klímaváltozás jövőjéről. Van azért benne, tegyük hozzá, egyfajta csordaszemlélet is, hogy így fogalmazzak, hogy hirtelen most mindenkit elkap a láz, a klímaláz és életünket és vérünket Vitamin Sangi nem jelenet, ugye Mária Teréziától tudjuk, tehát hogy felajánlják ennek az oltárán. Az, hogy most négy ország akadt, ami talán nem meglepetés, amelyek ezt nem volt most kézbe vállalni, nem jelenti azt, hogy esetleg néhány hónap múlva nem változik a helyzet. Hogyan változott a helyzet? Én úgy gondolom úgy, hogy esetleg a lengyelek, akik inkább megtestesítik ezt az ellenállást, ezt a klímapolitikában, hiszen náluk a szén nagyon fontos összetevője most is az áramtermelésnek. Tehát a lengyelek már jelezték igazából, vannak azok a feltételek, kondíciók, amelyek mellett ők is készek lesznek ezt bevállalni, garanciák kellenek számukra arra, és valószínűleg a következő több éves keretköltségvetésre gondolnak, ugye a 7 éves keretköltségvetésre, aminek a tárgyalása igazából még előttünk van. Ők azt jelezték igazából, hogy ha megfelelő pénzügyi források, kompenzációs források állnak majd rendelkezésre, akkor nyilvánvalóan elképzelhető lesz az, hogy ők is beadják a gyerekukat. Ugyanez szerintem vonatkozik a magyarokra is, ugyanez vonatkozhat az észtekre és a csehekre is.
Nyívai Zoltánt, a Brux Info portál főszerkesztőjét hallották.